Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sziasztok! Újra klasszikus adással jelentkezik a teljes terjedelem, elindult mindegyik bajnokság, és jövünk a szokásos hírblokkal az elején. Tibi, mi történt Olaszországban?
Rövidek leszünk, elindult a Serie A is az ötödik top bajnokságként, és azért voltak érdekességek itt az első fordulóban. Az eddigi 8 meccsen 7 piros lap volt. Cristiano Ronaldo a kispadon kezdett a Juventusban, amely csak egy 2-2-es döntetlenre volt képes az Udinese ellen, és győzött a Napoli, az Atalanta, a Lazio, az Inter és a Róma is, és még egy Olaszországból származó információ, hogyha minden igaz, mire ezt a műsort hallgatjátok, Nagy Ádám, a Bristol City korábbi játékosa, illetve a Bologna korábbi játékosa, aláír a másodosztályú Pízához.
Akár erre is kocinthatunk, de lehet, hogy még odébb van az Oktoberfest, ennek ellenére magyaros hétvégét rendeztek a Bundesligában, ennek örömére kocincsuk sörrel, a másiknak az örömére nem tudom mivel. Szoboszlai Dominik kezdő volt végre a Leipzigben, akár azzal is. És ha már kezdő volt, vágott két gólt, szép gólokat, érdemes megnézni, a Stuttgart ellen 4-0-ra nyert a Leipzig, Sallai Roland pedig győztes gólt szerzett a Freiburgban, méghozzá a Borussia Dortmund elleni 2-1-es meccsen. Szintén szerepet kapott ugye Gulácsi Péter és Willi Orbán, illetve Szalai Ádám is, a Bayern pedig 3-2-re verte a Köln együttesét.
Így van, Angliában azért kicsit beszélünk arról, hogy mi történt a Premier League-ben, de arról most ebben az adásban nem lesz szó, hogy mi lehet Harry Kane sorsa. A 72. percben beállt a Wolverhampton ellen a Tottenham csapatába. Nem volt túl sok minden, amit fel lehetett idézni ebből a kb. 20 percből, amit a pályán töltött. Minden esetre csapata 1-0-ra nyert, a Manchester City bajnokként 5-0-ra gázolta le a Norwichot, azért majd beszélünk a következő adásokban kicsit bővebben is a Premier League-ből, most kezdjük a teljes adást.
Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Baumstark Tiborral és Bognár Domával.
És ezen a héten első körben Matusz Krisztiánnal a La Liga felkent.
Nem tudom, várjuk a fejleményeket, de már rosszul kezdődik.
Mindegy, felkent, ez most...
Maradjunk ennyiben, felkent.
Felkentjével.
De a felkent góllövőkről akartam első körben beszélni. Correa és Vinicius Junior vezeti a La Liga góllövő listáját. Nem tudom, hogy mekkora volt erre a szorzó, bár csak két forduló ment le, úgyhogy ne vonjunk le nagy következtetéseket, meg hasonlók, de azért talán erre számítottunk a legkevésbé, hogy Correa és Vinicius Junior 3-3 góllal elviszik a sót, a jövő sztárjai.
Igen, meg a jelené is már Korea, de hát, hogy milyen ocz volt rá, volt-e valaha, hogy occot adtak arra, hogy
a második forduló után kivezeti.
Igen, meg egyáltalán, hogy valaha kéz a kézben ők ketten góllövő listát vezetnek bárhol, azt nem tudom. De mondjuk Korea esetében voltak erre utaló jelek már az előző szezon végén, ez igaz. Vinicius viszont egy teljesen új arcát mutatta meg itt az első két fordulóban eddig.
Viszont ha hoznak még egy csatárt az Atlétihez, akkor nem lesz olyan boldog Correa.
Én elgondolkodtam, látva az első két meccsüket, hogy tényleg kell-e. Nagyon rajta vannak, de így, amikor beáll Suárez, nem hiszem, hogy tökéletes kondícióban van, de hogy úgy nem látom, hogy ő pillanatnyilag hozzá tudna tenni csereként beállva, és akkor meg is van a csere csatáruk tulajdonképpen Luis Suárez személyében.
Hát figyelj, azt mondta Simeone, hogy a meccs után, hogy minden posztra két játékos kell legalább, és ez azt jelenti, hogy csatárt még igazolni kell.
Jó, de nekik van klasszikus kilencesük? Tehát nincs. Tehát nem abban a szisztémában játszanak, hogy mondjuk két szélső,
hát
és középen egy kilences. Igen, értem, de hogy a játékrendszerükben. Ja. Tehát, hogy Correa, Carrasco oldalán akár, vagy majd João Félixén, de akár Luis Suárezzel együtt is el tudja látni ezeket a feladatokat.
Hát talán akkor kell nagyon, amikor nem tudják lefutni az ellenfeleket, nem tudják Carrascót, Correát futtatni.
Igen, meg kell tartani a labdát majd valakinek, hogyha előre rúgják.
Meg szerintem van még egy szempont, hogy nyilvánvalóan, hogyha itt hosszú távra gondolkodik az Atletico, már pedig az elmúlt évek alapján szerintem mindig ez volt a jellemző, akkor valakit, hogyha nem is a legjobbak közül választanak, valakit fel kell építeni, aki esetleg a Suárez utáni időkre nem úgy érkezik, hogy friss lábakkal kell, hogy beszálljon az Atletico-ba, hanem mondjuk akár már egy vagy két éve ott dolgozik Simeone keze alatt. De mondjuk Vlahovicra most... gondolva például, ő ilyenre szerintem ideális lenne.
Abszolút, csak nem tudom, hogy az biztos, hogy egy 100 milliót most nem tud elővarázsolni a zsebéből erre vonatkozóan. Nem, hát most már mondják az Atleticónál is, hogy azért ők annyit nem, de próbálják arra terelgetni a beszélgetést a Fiorentina vezetőivel, hogy mégiscsak az Atleti lenne a legjobb választás Vlahovicnak. Ugye Cunha meg egy más típusú játékos, tehát közelebb
áll. Hát ő nem 9-es.
Nem, mert hát ő João Félix, Correa inkább, úgyhogy ő inkább a B-tervén úgy hallom, úgy tapasztalom.
De azért az nem rossz, hogy akár hogyha 13-14-es Atletikóhoz, bajnok Atletikóhoz hasonlítjuk, ez a csapat ez nem kényszerült rá, hogy eladogassa azokat a játékosokat, akik húzó emberek voltak. Tehát Llorentével is az, hogy 24-ig volt az előző szerződés, most 27-ig lesz, azért ez jelzésértékű, azért ez a csapat még így is gazdaságilag és sportszakmailag sokkal stabilabb lábakon áll, mint a, nem tudom, David Villa, Courtois, Diego Costa fémjelezte brigád.
Igen, és akkor Jimenez 2025, vele is most hosszabbítottak nemrégen. Fran Escriba mondta azt, ugye az Elche volt a hétvégi ellenfele az Atleticónak, hogy számára az Atleticóé most a legerősebb keret, és ez elgondolkodtatott, és nem állt nagyon távol a valóságtól. Tehát végignézve a kispadon, hogy bizonyos posztokra hány ember, milyen minőségű játékos bevethető, szerintem könnyen lehet, hogy igaza van.
Abszolút. Majd a BL-ben azért kiderül, hogy ez valójában mire elég.
Az a fura, az első két meccset látva, és talán erről még a stúdióban beszélgettetek is, de mindenképpen szóba került már, hogy ugye láttunk egy olyan Atleticót az előző idényben, amely a mérkőzései mondhatom nagy részében többet birtokolta már a labdát, mint az ellenfele. Most meg láttunk egy olyan Atleticót az első két fordulóban, amely visszatért a gyökereihez, ha úgy tetszik, egy góllal nyert egyfelől, másfelől pedig kevesebbet volt nála a labda, mint az ellenfél, és az ellenfél nem a Barcelona vagy a Real Madrid volt.
És az utolsó 10 percben mindkét meccsen izgulni kellett a Celta és igen, az Elche ellen, de azért vannak még itt hiányzók. Tehát az, hogy Luis Suárez nem 100%-os, 100%-os, Trippier, Lodi a két szélen, még nem olyan. Ezek tükrében is mondom, hogy azért az Elche elleni meccs nem volt a leglátványosabbak közül való. Viszont azért azzal, hogy te közvetítetted, azt hiszem neked átjött az, hogy mennyire érzelmes volt ez a visszatérés a Vandába, és sokszor csak úgy említjük meg ezeket a dolgokat, hogy igen, visszatértek a szurkolók, és akkor mennyi pluszt jelenthet ez. Hát az Atleticónál konkrétan most tudták megmutatni 20 akárhány ezer szurkolónak a trófeát, amit 7 év után nyertek, mármint 7 év után lettek bajnokok, elbúcsúztattak tényleg elképesztő érzelmes módon.
Igen.
300...
Nagyon meg, 319, ha jól mondom, a fejből a számot, ennyien haltak meg az Atletico klub tagjai közül koronavírusban, és nagyon-nagyon érzelmes volt az egész, megadták a módját, gyönyörű szép volt az egész, a hegedű szó, illetve a virágok, a koszorú. Én úgy láttam, hogy Simeone is meghatódott ettől, és még Simeone mondataira utalnék, a mérkőzés előtt, ahogy arról beszélt, hogy az milyen csodálatos, hogy úgy kezdődik a nap, hogy felkelsz, egy kicsit beszélgetsz a családoddal, barátaiddal találkozol, és elindulsz, és mész a stadionba, és mehetsz meccsre. És hogy ez az érzés, ez abszolút visszaköszön az Atletico meccsein, amikor vannak nézők, nem pusztán most, de most talán még ünnepibb volt ilyen szempontból.
És az is milyen csodálatos, ugye, hogy ezt nem említettem, hogy Koke, amikor a trófeát fölemelte, ez az Athletic Bilbao-nál is valahogy hasonlóan volt, ott is talán az egyes számú pártolótag kijött, de az Atleticónál is egy ilyen idős szurkoló, igen, gyakorlatilag az egész szurkolói közeget így reprezentálta, és ez szerintem tényleg elképesztő jó volt így látni.
Abszolút, úgyhogy hát mondjuk egy kicsit látványosabb játékot szerintem el tudtak volna képzelni, de hát Correa végül is lehozta ezt is, meg én azt mondanám, hogy De Paul volt még egy nagyon nagy és fontos szereplője ennek a mérkőzésnek.
Beszélj nyugodtan.
Jó. Mondtam, hogy dolgozom.
Szóval De Paul, na ezt még tárgyaljuk ki, mert ugye nem volt olyan egyértelmű az első fordulóban, hogy kezd, vagy nem kezd, vagy most csak véletlen, hogy Kondogbiát az első meccseken jobbnak találta, és hasznosabbnak.
Hát régóta ott van Kondogbia, szerintem ez azért visszanézve évekre, Simeonénál nagyon fontos szempont, hogy ki mennyire ismeri a rendszert, ő mennyire ismeri az adott játékost, és nem vagyok benne biztos, hogy De Paul kezdett volna ezen a mérkőzésen Kondogbia első fordulóban látott produkciója után, hogyha Hermoso nem kezd el ott kakaskodni a végén, és nem állítják ki. Így viszont ugye Kondogbia visszakerült a védelembe, amit már nyáron gyakoroltak, de azért mégiscsak elég meglepő volt, hogy nem változtatott, nem lett négy védős felállás, hanem három belső védő Kondogbiával a bal oldalon, és akkor jött De Paul, akiről tudtuk persze, meg Olaszországban is lehetett látni, meg az argentin válogatottban is, hogy mire képes, de hogy milyen labdákat adott. Oké, hogy itt Kiko Casilla is kellett ahhoz, hogy az Atletico gólt szerezzen, de a második indítás, ami Carrasco elé varázsolt labda volt, hát az valami egészen pazar. Tehát, hogy kikerüli a védőket, és odahullik a beinduló ember elé, az döbbenetes.
Nem tudom, hogy ezt Simeone mondta neki, vagy pedig ez De Paulban így benne van, hogy abban a pillanatban, ahogy megvolt a labda,
már indított.
Rögtön, de nem úgy, hogy hullófalevél, és akkor valahova elrúgta fölfele, hanem tényleg pont oda, ahol
ez abszolút benne van szerintem. Tehát, hogy gyakorlatilag ezt csinálta, abban a szempontból lesz érdekes az Atletico-ban a szerepe szerintem, beszéltünk a szezon felvezetőben is erről, hogy az Udinézében azért ő volt a játékos, neki kellett mindent megcsinálni, neki kellett mindent megoldani. Itt azért illeszkednie kell egy szövetbe, ami nyilván először nem biztos, hogy olyan nagyon könnyen megy. Ezért gondolom azt, hogy lehet, hogy egy kicsit hosszabb időt vesz igénybe ez az akklimatizáció, mert teljesen más a szerepe a csapaton belül. Akár az öltözőben, akár a pályán. Tudja ezeket. Lehet, hogy nem lesz nála annyit a labda, mint amennyit az Udinézében. Kevesebb alkalomból viszont sokkal jobb társakkal kell mindezt megvalósítani. Úgyhogy én nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy ez milyen lesz.
Ezt akartam kérdezni, hogy az Udinézében mennyi védekező feladata volt, mert azért itt azzal, hogy három belső védő van, jó, hát nyilván Kondogbia jöhet még a középpályára, de azért nem volt az egyértelmű, hogy most Koke lesz az a védekező középpályás, aki minden védekező feladatot ellát. Hát azért
De Paulnak is volt, tehát ő azért Fidellel találkozott, aki a mondjuk Elche szinten az egyik legveszélyesebb játékos. Tőle megy a legtöbb labda a 16-oson belülre, és őt egészen jól semlegesítette is. Tehát, de ő mondjuk a három belső középpályás közül a jobb oldalon futballozott. És az volt az ő területe, tehát nem a védelem előtt.
Hozzá volt szokva az Udinézében, tehát hogy ő szerintem egy taktikailag nagyon képzett játékos, pont itt a szériá felvezetőben mondta Benit, hogy ebben a srácban minden megvan, ami szükséges ahhoz, hogy akár világsztár kategóriába soroljuk őt, eddig a mentális képességeink kívül, tehát hogy azért sokszor követel olyan szabálytalanságokat, amik nem feltétlenül indokoltak, sokszor vannak olyan produkciói, amik teljesen váratlanul érkeznek, tehát hogy vannak teljesen lyukas olyan meccsei, amiken borzasztóan teljesít. Itt ez a fő kérdés, hogyha ő egy jó csapatban kiegyensúlyozottan jól tud teljesíteni, akkor szerintem még egy komoly szintet tud lépni ahhoz képest is, amit Olaszországban mutatott.
És talán pont itt jön elő az, hogy milyen erős tényleg az Atlético kerete. Ez az esélyesség, ez mennyire fogja őket nyomni. És tényleg itt most abból a szempontból nézem, hogy még mindig vannak hiányzók, még mindig, hogyha jön egy csatár, akkor már tényleg azt mondhatjuk, hogy ebben az Atlétikóban minden posztra van két játékos, tehát minden meccsen elő tud lépni valaki, hogyha esetleg De Paulnak nem menne, hogyha esetleg Suáreznek olyan napja lenne. Nem nagyon találunk, azt hiszem, a bajnokság szempontjából, tehát egy ilyen hosszú sorozat szempontjából gyenge pontot az Atlético, nem?
Nem, én sem látom, mint ahogy azt sem, hogy megnyomná esetleg őket, nem. Tehát, hogy szerintem játékerőben benne van ebben a csapatban a címvédés, és a fejekben is ők már úgy kezelik magukat, hogy ez nem okoz problémát. Az okozhat egyébként problémát visszacsatolva arra, amit mondtál, hogyha De Paulnál ilyen koncentrációs problémák vagy kihagyások, rossz meccsek előjönnek, nem feltétlenül Simeone kompatibilis ez a fajta magatartás, hogy úgy mondjam, tehát gyorsan kiesnek pixisből játékosok azért Simeone-nél.
Hát nyilván itt az is szerintem egy kérdés, nem csak De Paulóval kapcsolatban, hanem pont itt az esélyességet firtatva, hogy nyilván ebben a helyzetben, hogyha meg kell találni azt az egyensúlyt, ami szerintem borzasztó nehéz egy ilyen szituációban. Egyrészt királynak kell, hogy érezzék magukat a játékosok, hogy mi vagyunk itt most az esélyesek, esetleg még sokkal inkább, mint az előző szezonban, aminek azért voltak szerintem olyan szakaszai, főleg itt a tél vége, tavasz eleje időszakot nézve, amikor ez a fajta esélyesség mintha egy kicsit megnyomta volna az Atletico, szóval kell, hogy legyen egy ilyen nagyon egészségesnél is talán nagyobb önbizalom, hogy ezt a fajta esélyességet elbírják, miközben az az öltözői dinamikára nem mindig hat kellően jól, hiszen akkor vannak olyan játékosok, hogyha ilyen bő a keret, akiknek háttérbe kell lépniük, meg háttérbe kell szorulniuk. Nem mint, hogyha Simeone ezeket a szitukat ne tudta volna eddig kezelni, de ez azért szerintem egy kicsit neki is új, meg más alapállás.
Igen, de már az előző szezonban is szembesült azért ilyen problémákkal ő is, illetve bizonyos játékosai, gondoljunk Saulra.
Saultól nem, de João Félix-től láttunk olyat, és Hiszti Suárez-től is, hogy miért cserélték le ilyen korán.
Igen, azért ez nem volt jellemző korábban az Atletico-ra, és nem gondolom, hogy ezt hosszabb távon Simeone bárkinek elnézné. De hogy Saul is azért eléggé kiakadt itt ugye az átigazolási időszakban, már úgy volt, hogy távozik. Lemar viszont folyamatosan megkapta időről időre igaz csereként a lehetőséget, aztán kitalált neki egy új szerepkört Simeone, és elkezdett működni, tehát ő előrelépett, ugye Lodi a rendszer, a szerkezetváltással kikerült a csapatból, tehát ez egy ilyen körforgás, de alapvetően egy-két kivételtől eltekintve, vagy háromtól, én még az említetteken kívül Saul-t is ide sorolnám, jól kezelték ezt a játékosok.
Igen, az jó volt, valaki írta, hogy legutóbb, mikor szurkolók voltak a Vandában, akkor Lemárt még kifütyülték volna, vagy fújolták volna, hát mennyi minden változott azóta. De Kondogbia is 1000 perc alatt volt bőven az előző szezonban, és most megkapja a lehetőséget. Na ugorjunk, és hogyha már említetted az Atlétikónak a rossz időszakát ott tavasszal, az két olyan meccset hordozott magában, vagy két olyan meccsel indult, talán mondhatjuk ezt, ami Paco López Levantéja ellen volt. Két vereség, ugye az egyik elhalasztott meccs, ezért játszottak kétszer egymás után ugyanazon a csapat ellen. Most a Real Madrid is megszenvedett a Levante ellen egy olyan meccsen, ahol az első fél időben nyílt volt a játék, de semmi nem mondatta azt velünk, hogy itt bármi történhet a második fél időben. Aztán tényleg az utolsó negyed óra az gyakorlatilag így a második fordulóban az év egyik legjobb meccsét hozta már, és nem tudom, hogy ez mennyire a Real Madrid hibája, vagy a Levante dicsérete, vagy fordítva. De Ancelotti a meccs után azt mondta, hogy itt nem a támadással volt gond, hanem a védekezéssel. Nyilván egy 3-3-as meccs után nehéz lenne mást mondani.
Hát meg szerintem nem is a 3-3 az, ami ezt kellett, hogy mondassa vele a meccs után, hanem az, hogy itt ugye a három gól mellett még voltak Levante helyzetek. Volt egy zicser konkrétan még, és a három gólt is, meg hogyha most ezt a zicsert is hozzáveszük, teljesen különböző módokon alakította ki a Levante, vagy az azt megelőző helyzeteket. Tehát itt volt olyan, amikor a védelem csúszott el teljesen az egyik irányba, és három ember maradt szabadon gyakorlatilag a bal oldalon. Volt olyan, hogy a védelem közepén nyílt meg, és akkor ott gyakorlatilag besétáltak a Levante játékosok, és volt egy pontrugásból kapott gól. Bizony. Tehát, hogy ez szerintem ez az igazán aggasztó, hogy minden játékelemben, ami a védekezést illeti, alulmúlta önmagát a Real Madrid.
És az első forduló előtt még arról beszélgettünk, hogy tényleg ez lehet a nagy kérdés Ramos és Varane távozása után ennek a szezonnak. Most egyébként Mendy sincs, tehát hogy a védekezés, a védelem hogyan működik. És ott az első fordulóban azt mondhattuk, hogy jó, volt egy Eder Militão szarvasbaki, de hogy összességében ezt leszámítva, ha el lehet ettől tekinteni, akkor nagyon jól működött a védekezés. Na hát most ezen a meccsen, ahogy mondott te is, minden jött. Tehát ott az első gólnál Lucas Vázquez, aki méterekre belógott a többiek mögé, és aztán középütt besétálhattak gyakorlatilag, bár Courtois alig sikerült átpasszírozni azt a labdát.
Hát rossz volt nézni. Tehát tényleg én nem láttam még
Ancelot. A védekezés, ott igen, maradt teljesen, Lucas Vázquez. Aztán Alaba egy rögzített játékhelyzetből beszerencsétlenkedte a labdát az ellenfélnek. Tehát itt azért még szerintem kicsit kiforratlan, hogy ez hogy néz majd ki. Most már Carvajal visszatért, ott ült a padon, becserélték. nem vagyok róla meggyőződve, hogy amennyiben ő egészséges, akkor Lucas Vázquez lesz majd a jobb hátvéd. Én arra vagyok elsősorban kíváncsi, hogyha Mendy bevethetővé válik, akkor hogy néz majd ki ez a védekezés.
Alaba bekerül középre?
Vagy Mendy bekerül középre, mert lehetett ilyesmit is hallani. Ugye játszott igaz három belső védős rendszerben szerintem kizárólag, de játszott belső védőt az előző szezonban egy-két alkalommal, de hogy ő a védekező munkáját szuperül ellátja, tehát abban hiba nem lesz szerintem, és akkor viszont valószínűleg Alaba bekerül középre, de akkor kit löksz ki? Militaót, aki jól játszott végig a felkészülés során, vagy Nachót, aki azért minden
akinek
szempontból...
gólja is van.
Akinek gólja is van, meg amúgy megbízható. Tehát, hogy így kényszerből nyúltak hozzá, de mégis megbízhatóan teljesített. Meg egyáltalán, hogy hogy néz majd ki Alabával, hogyha ő játszik belül. Tehát szerintem elég sok a kérdőjel.
Ami szerintem egyébként, ha a másik oldalt nézzük, abszolút bizakodásra ad okot. Nézve a Real Madridot, megnézve a mérkőzést, elképesztő, hogy milyen sebesség van ebben a Madridban. Nyilván itt ugye a már emlegetett Vinicius miatt is mondja ezt az ember.
Benzema.
Hát Benzema
miatt, hogy számoldott ott végig, amikor Bélnek visszatette a labdát.
Szóval előrefele olyan tempóban játszott ez a Real Madrid, amit most lehet, hogy ez túlzás, amit mondok. Amit
hát Modric és Kroos volt a fék.
nem fék, csak lehet, hogy teljesen más ritmust játszik a Real Madrid, amikor...
Amúgy még Iszkóban is volt most tempó, meg én...
Abszolút, de ezt azért egy picit, vagy inkább nagyon rújjuk föl a Levanténak. Tehát ők nem az a csapat, akik bárkit le tudnának lassítani.
Jaj, persze.
Tehát ez is kellett, csak hát mondjuk ezeket a területeket be lehet játszani úgy pozíciós játékkal, ahogy az Zidane érában ez legtöbbször megtörtént, meg lehet ezzel a sebességgel, ahogyan most játszották. És nekem ez a kettő dolog volt, tehát a védekezésnek a teljes szervezetlensége, a másik meg ez az elképesztő tempó, ami feltűnő volt a Real Madrid kapcsán.
Igen, azért megnézve a játékos keretet, mit van elől? Tehát van egy Bale, van egy Rodrigo, egy Vinicius, de még hogyha slank és jó paszban van, akkor Hazard is ide sorolhatjuk, akikben, és most Benzema is látható, hogy milyen sebesség volt benne annál a megindulásnál, szóval akikben van azért lehetőség, akkor próbáljanak erre alapozni.
Iszkó.
Lehet, hogy Iszkóban is. Egyébként olyan jó megindulásai voltak, meg amikor alábökött a labdának, az meg önbizalomról tanúskodott, meg kreativitásról is nem mellékesen.
Kárló nem így gondolta.
Nem? Hát lekapta, igen. Utána nem is, tehát a másik fél elején ő volt az egyik, akit levett.
Az volt talán meglepő még Iszkóban, hogy nem tudták lerántani. Tehát, hogy nem tűnt egy ilyen erőszakos játékosnak, de
ja,
úgy tűnik,
bocsánat,
hogy...
Ne haragudj, szabad ne feledd, hogy Fede Valverdét azt az iménti felsorolásból kihagytuk, aki azért.
Na, ő milyen tempót tud vinni a játékba, igen. Az elképesztő. Olyanokat vállal be, úgy tolja meg a labdát, amikor más már nem tolná meg, és ezzel kerül a védők mögé, de ez már talán az Alaves ellen is egyszer-kétszer előfordult. Ja igen, Iszkónál azt akartam, hogy neki viszont kell az, hogy Modric ne legyen ott. Tehát szerintem nem élnek meg egymás mellett a pályán, nagyon hasonló pozícióban játszanak, csak Modric azért egy picit talán biztosabban passzol, meg gyorsabban passzol, mint Iszkó.
Igen, és azért az első fordulóban Modric szerintem nagyon jól teljesített, tehát nyilván valószínűleg az utolsó szezonja lesz, ki tudja, lehet, hogy egy új Joaquint köszönhetünk benne.
Ezt?
Igen. De hogy ővel azért nyilván spórolnak majd ebben a szezonban, amennyire tudnak.
Amit még itt ki akartam emelni, és ami a tempóhoz kapcsolódik, hogy azért az egy dolog, hogy beindult Benzema, de az, hogy Alaba ilyen gyorsan fölismerte az első gólnál a helyzetet, az, hogy ő ilyen gyorsan beilleszkedett, az, hogy bal hátvédet játszik most, ami nem is biztos, hogy a végleges pozíciója lesz, én azt hiszem, hogy elképesztő játékintelligenciáról, alkalmazkodási képességről, és hát labdabiztosságról árulkodik. Tehát Alabát úgy tűnik, hogy nem lehet zavarba hozni, és ez azért a Real Madridnál, hogyha a labdakihozatalokat is nézzük, azért most is voltak Levante letámadások, abszolút kijött az, hogy őt nem könnyű azért így megbevarni.
Hát ő komfortosan mozog ebben a közegben, már most én úgy látom, és ha már azt mondtam az előbb, hogyha megnézi Ancelotti, hogy milyen van, ugye van egy Alabája, aki balhátvédként szerepel, de kiváló a rúgó technikája.
És bocsánat, azt szerintem ebben a helyzetben rettenetesen sokat számít, hogy Alabával dolgozott együtt a Bayern Münchennél, tehát pontosan képességeivel, meg minden olyan adottságával tisztában van, amit ez a milyen van kérdésre, ő azonnal tudta a választ. ezzel igen. kapcsolatban. Tehát Alabát nem kellett felmérnie, nem kellett megnéznie, hogy ő hogyan mozog bizonyos területeken, meg hogyan dönt bizonyos helyzetekben. Tudta, hogy mit várhat, és szerintem azt tökéletesen ki is hozza belőle, amit ugye Ancelottiról azért nagyon hosszú évek óta el szoktak mondani, hogy hát lehet, hogy egy kicsit konzervatívabb megközelítéssel dolgozik, de azért abban elég erős, hogy a játékosokban rejtező képességeket elő tudja csalni.
Így van, és a rugótechnika és a játékintelligencia kamatoztatása érdekében ugye Alaba megy befelé a bal oldalról, tehát a 16-os előterében szedett fel labdákat, lőtt kapura több alkalommal, tehát hogy ő nem egy ilyen vonal szélső, vagy szélső átvéd, nem is lenne okos dologot szerepeltetni, úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó gondolat.
Kicsit olyan, mintha a tavaly is itt játszott volna, és tudná, hogy ott van Ramos Vara, majd ők megoldják, de hát igazából nincsen ott.
Ramos már tavaly sem nagyon volt, annyit volt sérült szegény.
Casemiro ott van, hogyha
igen.
gondban lennének. Bale, Benzema, Hazard, ezzel a hármassal kezdeni, szerintem 2015-ben volt utoljára divat, de most az első két meccsen ez volt, mégis, hogyha két gólt lő Vinicius, és így fejezi be a támadásokat. Ugye Ancelotti az első meccs után már nyilatkozta, hogy mondta Viniciusnak, hogy 5-6 érintésből ritkán lesz gól.
Igen.
Két érintés maximum.
Hát Ancelotti nagy gólzsák volt, tehát ő azért tudja, hogy kell
csinálni. Egyébként arra vagyok kíváncsi, azt nem tudom, én ezt nem láttam, hogy Béllel kapcsolatban volt bármifajta a fogadtatásával kapcsolatban olyan észrevétel, ami kiszűrődött, hogy a közönség hogyan reagált az ő újbóli Real Madrid tagságára?
Én nem tapasztaltam.
Még nem volt rá alkalom, ugye most az első meccseket idegenben játsza.
Igen,
rá,
majd hogyha... idegen, mert kíváncsi vagyok. De nem látszódott rajta egyébként, ugye mondják, hogy jobb kedvű, hogy kiragadott pillanatok, egy-egy fotó, hogy éppen mosolyog, de a gólja után...
Jó, szerintem volt, semmi rúgtam, nem
volt
változott.
Rugattak velem, semmi. Tehát,
nagyon
hogy
kíváncsi leszek, amikor majd otthon lép erre, mert nyilván ez most idegenben is ki kellett volna, hogy jöjjön, hogy olyan nagy az ellenszenf, hogy most őt tényleg füttyel, meg búzással
szerintem fogadják. Nem lesz ilyen gond. Most így gólt is rúgott már, tehát úgy megy majd.
Igen, de nyugodtak lehetünk, hogyha egy-két rossz meccs, akkor az ász meg a márka pillanatok alatt megtalálja, hogy hol golfozott az előző nap.
Igen, igen. Úgyhogy az érdekes kérdés ugyanakkor, hogy Vinicius bekerül-e a kezdőbe így a három gólja után, vagy marad ennél Ancelotti, hogy csereként beállva az ő sebességével, akkor még tud pluszt adni a csapatnak sokkal inkább, mint hogyha a kezdőben szerepelteti, nem tudom.
Lehet, hogy picit megcsúszunk, de Ødegaard átigazolását még nem beszéltük ki szerintem, és ez nálam egy rendkívül érdekes téma, hogy akkor most itt... Talán így fogalmaznám meg, hogy Ødegaard volt-e türelmetlen, vagy Ødegaard hibázott-e valahol, vagy pedig a Real Madridnak kellett volna máshogy kezelni ezt a helyzetet.
Hát azért, hogyha megfigyeljük, a fiatalok kevéssé tudják berúgni az ajtót a Real Madridnál hagyományosan, tehát elég sok olyan játékosuk volt, aki kénytelen volt, vagy úgy érezte, hogy kénytelen átigazolni. Szerintem Ødegaard türelmetlen volt, de ez az év, illetve amíg Modric játszik, addig szerintem együtt nagyon nehéz nekik pozíciót találni, és megfelelő pozíciót találni, és helyet találni neki a kezdő csapatban.
Igen, bocsánat, nézzük ennek a másik oldalát is. Tehát, hogy Ødegaardot gyakorlatilag az előző szezon óta folyamatosan úgy szeretné megszerezni az Arsenal, hogy első számú tízes pozícióban játszó játékosként számítanak rá, és még hogyha egyébként az Arsenal most nem a legjobb napjait is idézi, akkor is azt hiszem, hogy Ødegaardnak azért ez egy elég hízelgő lehetőség. Ugye azzal a Smith-Rowe-val játszhat együtt, vagy küzdhet meg azért a szerepkörért, aki egyébként nagyon jó szezonkezdetet tudhat magáinak, meg nagyon jó előző szezon tudott le, de szerintem ez azzal szembeállítva, amit egyébként, hogy Ancelotti számolt is volna vele, ez egy sokkal komolyabb lehetőség arra, hogy ő fejlődjön és előrelépjen, mint az, hogy mondjuk néha lehetőséget kap 15-20 percre a Real Madridben.
És ennél többet nem biztos, hogy kapott volna. Ugye Iszkót jól ismeri, Ancelotti szerintem bízik is benne annyira, hogy ő megkapja majd a lehetőséget nála, Modricot tudjuk, és Ødegaard is saját elmondása szerint, vagy legalábbis a környezetéből származó információk szerint nem igazán érezte, hogy Ancelotti komolyan számolna vele. Tehát ez így összeadódott nyilvánvalóan azzal, amit te is mondtál, úgyhogy az ő szempontjából logikusnak tűnik a döntés, mert ki tudja, hogy mi lesz egy év, most kvázi elveszteget még egy évet, ha itt marad.
Miközben egyébként még tényleg annyit visszatérve Ancelottira, szerintem ami mindenképpen pozitívum az ő munkájával kapcsolatban, hogy nagyon ritkán hallottunk olyat, vagy nagyon ritkán szivárgott ki olyan információ, hogy ő nem egyenes a játékosaival. Tehát, hogy azt mondja valakinek, hogy te mindenképpen meg fogod kapni a lehetőséget, és rendszeresen kezdőként játszol, és aztán nem ez történik, hanem szerintem ott azért a háttérben megtörténhetett ez, amit itt mi is latolgatunk, hogy valószínűleg elmondta neki Ancelotti, hogy ezen a poszton itt nem számít az első számú játékosnak, sőt, valószínűleg a másodiknak sem, meg fogod kapni a lehetőséget, amikor úgy adódik, de hát ezt a kettőt mérlegre téve Ødegaard szerintem, én nem mondom, hogy türelmetlen volt, szerintem jól döntött.
Azért vagyok mérges a Real Madridra, és azért gondolom azt, hogy eltékozoltak megint egy tehetséget, mert viszont ha azt nézzük, hogy a Real Sociedadban volt egy nagyon jó kölcsönéve, és utána visszahívta a Real Madrid, szerintem nem csak az Arsenalnál kapott volna stabil játék lehetőséget, és lehetett volna olyan szerződést kötni több spanyol csapattal is, de főleg a Real Sociedaddal, hogy ott fejlődjön, de maradjon a Real Madrid kötelékeiben, és amikor egyel kevesebb Modrica lesz a Realnak, amikor egyel kevesebb Kroos lesz már a csapatban, a keretben, akkor vissza lehet hívni, akár nem tudom, 3-4 év kölcsönszerződés után is.
2-3, de egyébként ebben van ráció, amit mondasz, szerintem is. Tehát tavaly feleslegesen vitték vissza, így, hogy aztán olyannyira nem kapott lehetőséget Zidántól, hogy elvágyódott már.
Igen, csak ez meg nem perspektíva azoknak a csapatoknak, akik építkezni akarnak feltétlenül. Tehát az előző szezonban is, hogy ezen sírtak az Arsenalnál, hogy nincsen opció a szerződésében. Játszhatsz-e mondjuk az utolsó 5 vagy 6 fordulóban egy olyan játékost, aki majdnem garantált, hogy távozik a szezon végén. Szóval ez így azért érthető szerintem a másik oldalra.
Igen, de a Sociedadnál viszont szívesen látták volna az előző idényben is, még nyilván mielőtt David Silva csatlakozott volna hozzájuk, bár talán még utána is megoldották volna kettejük szerepeltetését, vagy olyan szabállal a triót.
Két meccsenként azt mondta, hogy lesérül, vagy nem bírja. Barcelona. Ők is döntetlent játszottak, de talán kicsit más szájízzel, mint a Real Madrid, vagy nem is tudom, hogy más volt-e olyan nagyon az a szájíz. Az Athletic Bilbao furcsa, hogy a Levantéval ellentétben, mint hogyha máshogy játszana a nagyok ellen. Tehát a Levante mindig ilyen nyílt focit játszik, az Athletic Bilbao viszont a Barca elleni meccseken, és talán a Real Madrid ellen is azért zavarba tudja hozni úgy az ellenfelet, hogy mint hogyha teljesen más tempót venne föl. Ettől függetlenül Depay első két fordulója azt hiszem, hogy pozitívum azért a Barcelonának összességében.
Igen, az Atletico, én úgy látom az Athletic Bilbaót, hogy amikor a kellő agresszivitás megvan bennük, tehát amikor nagy csapattal találkoznak, ez a mondhatni pragmatikus Marcelino-féle hozzáállás sokszor jobban érvényesül, mint amikor nekik kéne dominálni pozíciós játékban adott esetben, amikor Iñaki Williamsnek nincsenek területei. Szóval én ott érzem inkább problémásnak az ő játékukat. Viszont Depayra visszatérve, ugye többször felvetődött, hogy akkor Griezmann vagy Depay, hogy ki lehet majd Messi örököse kvázi, bár nyilván az örökébe egy az egyben nem léphet senki. És Depayban, az ő kreativitásában, technikailag kitűnő megmozdulásaiban én sokkal inkább látom ezt. Mondjuk még változtatják ezeket a pozíciókat, tehát az, hogy Braithwaite indul a bal oldalról, rendben, de most, hogyha a mérkőzés végét is megnéztük, volt, hogy Griezmann lépett vissza, volt, hogy Depay lépett vissza, és indult, vagy indított mélyebbről adott esetben, de nekem nagyon pozitív volt ez az első két mérkőzés Depayjal kapcsolatban. Más kérdés, hogy mondjuk a meccslabdát elrontotta.
De Vanta is.
Igen, nem az. Igen, nekem igen, az. Igen.
Jó, ugye Braithwaite-nek is megvolt például az ígyszere még.
Igen, csak itt egy-egy után most én azért nevezem, hogy a meccslabdának a végén volt.
Csak nagyon másképp alakult volna szerintem az a meccs, hogyha az egyébként szerintem az volt a meccs legnagyobb ígyszere. Hogyha középről gyakorlatilag szinte senkitől sem zavartatva azt berúgja. Ettől függetlenül szerintem nem nézett rosszul ki ez a Barcelona.
Ami nekem szembe ötlő volt már az első mérkőzésem, most független attól, hogy tényleg a Bilbao, én úgy éreztem, hogy talán nagyobb tempóra volt képes, nagyobb intenzitásra volt képes helyenként legalábbis, mint a Barcelona, de a nyitó mérkőzésen a Real Sociedad ellen azt láttam, hogy ami az erényük lehet Messi nélkül, az a visszatámadás, a pressing sokkal hatékonyabb, sokkal intenzívebb, mert ugye Griezmann-t is lehet kritizálni, hogy nem lő annyi gólt, meg egy csomó mindenért, még emellett is, vagy Braithwaite-et, de hogy nem tennék oda magukat a védekező munkában, a visszatámadásban, a visszafutásokban, azt nem lehet mondani rájuk.
Tehát, majd jön Agüero, és akkor ez...
Igen, hát ez egyébként egy nagyon jó kérdés, hogy akkor Agüero bekerül-e a kezdőbe, és ha bekerül, akkor ez így
borul. Agüero nagyon jól védekezik.
Igen?
Abszolút. De tényleg, nyilván, hogyha a pályafutása kezdetét nézzük, akkor biztos, jó, hogy nem de, ez jut okay. eszedbe róla, okay. de hát azért a Guardiola féle csapatban, ugye amikor Guardiola átvette a Manchester City-t, akkor egy csomó ideig Gabriel Jesus játszott kezdőként.
Aki nagyon elején, erősebben.
Aki nagyon erősebben, és ugye ott történt azért lényegében az az átalakulás, ami aztán Agüero utána lévő pályafutására végig kihatott, meg végig jellemző volt, hogy ő, még hogyha nem is feltétlenül támad le hatékonyan, azzal, ahogy olvassa a játékot, azzal, amilyen pozíciókat felvesz, rettenetesen sokat tud segíteni a csapatvédekezésben. Úgyhogy ha ezt Koeman ügyesen használja ki ezt a képességét, és itt ugye a képességre leginkább tényleg ezt értem, hogy az, ahogyan ő lát a pályán, ahogyan ő tudja, hogy mi fog következni, akkor Agüero szerintem, most nem akarok itt szentségtörést elkövetni, de hatékonyabb lesz a csapat védekezésében, mint Messi volt.
Hát nem olyan nehéz. De hogyha jön Agüero, akkor mi lesz Depayjal? Tehát akkor ez a pozíció...
Pont amíg ő... Tibi beszélt, és így magam elé képzeltem majd az Agüeroval való védekezést, az járt a fejemben, hogy akkor oké, okay, Braithwaite ki, és akkor Depay megy a szélre, de az már nem ugyanaz.
Braithwaite-nek van a kérői, tehát nem sok Barcelona játékosról lehet elmondani azt, hogy...
Igen, de ő csak top csapatba megy, azt mondta. Tehát... az azért leszűkíti a lehetőségekkel.
Egyébként most ezt nem tudom, nem követem annyira szorosan az eseményeket, hogy ezt tudjam, hogy most ezzel a regisztrációs kérdéssel ezzel mi a helyzet a Barcelonánál?
Hát Agüerónak nincs még, tudtommal, más valaki. Mindenki
más. Megvan mindenki. Agüero igazából...
Agüerónak nincs még, szerintem. De mondjuk ő úgyis sérült pillanatban.
Viszont sikerült egy...
Igen, megoldott az életét.
Viszont sikerült a Barszának is fölvenni egy kölcsönt, egy komolyabbat, nem a CVC-n keresztül, úgyhogy pénzügyileg elvileg nem lehet probléma, a többi csapatnak meg a CVC segítség adott egy kis pluszt, úgyhogy
igen, meg tárgyalnak egyébként a fizetéscsökkentésekről, majd Jordi Albaékban van hajlandóság, ugye őket nagyon komoly kritika
Ilás
érte.
Ilás
Moribában nincs. Mondjuk arra kíváncsi lennék, mert oké, hogy ő kiírja a nem tudom, tweetelt, vagy nem is emlékszem már, hogy melyik közösségi platformon írta azt, hogy mindenki beszél, és nem tudják az igazságot, vagy senki nem tudja az igazságot. Hát barátom, esetleg mondhattál volna két gondolatot ezzel kapcsolatban, hogy amúgy én, de nem is kéne elmondani, csak hogy én szívesen maradnék, de nem tudom, nincs rá lehetőségem.
Nyilván ez azért le van szabályozva annyira, hogy ő nem beszélhet akármiről, de akkor
Koeman beleszáll páros lábbal, kívülről úgy tűnik, hogy okkal, ő meg egy ilyen, hát most ez is milyen félmondat ez, tehát hogy így, ez úgy tűnik, mint hogy a Koeman hazudna kb. Vagy sokkal árnyaltabb lenne, fogalmazzunk így a kép annál, mint amit mi kívülről látunk.
Na majd talán ahova eligazolott elmondja, hogy mi is történik a háttérben a Barszánál. Még annyit a Barszához, hogy bár a legtöbb pozícióban azért van még kérdés, tehát akár a csatásort, akár a védelmet nézzük, a középpálya az abszolút biztosnak tűnik a Busquets, De Jong, Pedri hármassal, és ez egyáltalán nem gyenge hármas, tehát De Jong szerintem az első két fordulóban már bizonyította, hogy Depay mellett, mögött, ugye azért ez a holland kapcsolat is megvan, de hogy ők ketten lehetnek húzó emberek.
Hát Busquets meg a labdaszerzéseivel, a visszatámadása. Most az egyenlítőgól is az ő labdaszerzéséből indult, aztán De Jong is benne volt az indításával, tehát szerintem, és ugye Pedri, most hála az égnek hagyják egy kicsit pihenni.
Na Pedri a kérdés, tehát hogyha ő most kiesik, jó, egy forduló lesz, ami gyakorlatilag pihen, de akkor most látni fogjuk majd, hogy mit is ér nélküle a Barcelona, vagy igazából elég De Jong, Busquets kettőse, és bárki oda a középpályára.
Ugye Hetafe lesz az ellenfél, hogyha jól mondom. Nem, már nem a Bordalás fél, ja, Hetafe, tehát hogy ott nem kell kapkodni annyira a lábakat talán, bár ugye nyilván az egyéniségek megmaradtak. Nehéz levetkőzni azt az elmúlt pár évet. De Én szerintem azért egy meccsből nagyon messze menő következtetéseket nem lehet majd levonni, meg problémákat sem jelent ez, én úgy látom. Annak örülök elsősorban, hogy tényleg Pedri kap egy kis pihenőt, hogy a válogatott vezetésével, Luis Enriquével is sikerült azt leboltolni, hogy ne hívják be most a válogatottba. Mert
73 meccs a szezon után azért talán megérdemli.
Hát úgy, hogy egy másodperce nem volt. Én azt látom egyébként a Sociedadban is, mondjuk Oyarzabalon, hogy hát ő neki nem kell pihenő, de azért helyenként kicsit csoszogósabb a focia, mondjuk azért bepiszkált egyet szabadrugásból, megbelőtt egy büntetőt, szóval, hogy képesek ezek a játékosok teljesíteni, de azért láttuk az előző idényben is.
Hát meg itt azt kockáztatni, hogy esetleg megsérül, így
hát
van.
Hát most az... a Barcelona mekkora butaságot csinált szerintem azzal, hogy Pikét már előtte írták, hogy nem is kéne elvinni, mert hogy problémái voltak az első meccs után, nem is lesz keretben valószínűleg. Keretben volt, kezdő volt, megsérült. Milyen meglepő.
Pikén már azért jobban látszik a darabosság. Én attól félek, hogy ő fog sokszor megsérülni ebben
igen,
a szezonban.
Igen, de mondjuk valaki felvetette nekem Messi távozása kapcsán, hogy igazából ezt még el lehetett volna odázni, mert hogy Messi nélkül játszana a Barcelona, de egy-két évvel, lehet, hogy hárommal. Tehát egy előre hozták ezt, és Piqué esetében is van egy ilyen érzés bennem. Másfelől nyilván ő olyan vezér, és annyira átlátja a játékot, akár gólt is szerez, mint legutóbb, hogy nélkül egész más, de ott azért én látok lehetőséget az Araujo-Eric Garcia duóban is, akár másfelől, és tényleg itt most tovább szövöm ezt a gondolatot, hogy Eric Garcia ugye most baloldali belső védőbe kellett, hogy átmenjen, az már neki kevésbé komfortos, nyilván a válogatottban is a jobb oldalon játszott, inkább itt is Piqué tolódott egyel balra, amint összeállt ez a duó, de hogy én ezt a kettőst, és most a franciákat szándékosan nem említettem, ezt hosszabb távon is egészen jó duónak gondolom.
Vannak itt opciók, Langley, Mingesa. Jó, Umtiti valószínű távozik, tehát az már több, mint valószínűleg tűnik, igen, hogy ez a kapcsolat, ez megfáradt.
Igen, de mondom, én Araujo játékát nagyon szeretem, az, hogy ilyen gyors, szerintem iszonyatosan nagy hasznára lehet a Barcelonának, és Eric Garcia csodálatos volt az első mérkőzésen, az pedig biztos vagyok benne, hogy nagyban befolyásolta az ő teljesítményet a másodikon, hogy valahol azt írták, hogy szinte a kivonulás előtt tudta meg közvetlenül, hogy meghalt a nagypapája, de az biztos, hogy a mérkőzés előtt így is vállalta a játékot, az, hogy egy picit dekoncentráltabb volt ebben a helyzetben, szerintem normális. De kétségtelen, hogy ott az utolsó pillanatokban hibázott, de szerintem egyébként a hibája után jó döntést hozott, tehát nem a legszimpatikusabb fölrúgni valakit hátulról, de még a 16-os vonal előtt tette, megakadályozott egy valószínűleg győztes Athletic gólt.
Tegyük itt pontot, aztán majd folytatjuk legközelebb, hogyha La Liga kerül szóba, nem tudom mikor lesz ez. Minden esetre most nem La Ligával, hanem francia focival és Premier League-el folytatjuk. Mert hogy Szabó Krisszel folytatjuk, és gyanítom, hogy a francia fociból azért már erre következtettetek. Ha az elején Matusz Krisznél a felkent szót használtam, akkor azt hiszem, hogy ez itt
is... Csak egy ennyit, hogy felkent, hogy felkent mi?
Felkent szakértő, a felkent papja. De azért idén más lesz a...
Hát az jó.
Hát a francia futballnak a prédikátora.
Padre.
Prédikátora. Na jó, most már kezd volna. Kicsit belestük a túlzásokba, igen. De mire vonatkozott a kérdésed?
Kérdés az csak annyi volt, hogy milyen lesz a kapcsolatod idén a francia focival, mert addig én az első három fordulóban nem láthattunk téged, hogyha jól láttam, vagy nem láttam.
Igen, igen. A Digi meg az én útjaim azok elváltak. Gondolom az okát akarnád firtatni, vagy legalábbis így erre lehetne kitérni. Tehát, hogy egyébként így szűken a kérdésre válaszolva, az Unibet csatornáján azért még ott vagyok. A Hot Topic című műsorban Bíró Dáviddal ugye hetente jelentkezünk mindig a heti aktualitásokkal. A francia foci az meg nem kopik ki belőle. Az kicsit, mint az Arzenál, és tudod, hogy...
Bármennyire is próbálod kikoptatni.
Igen.
Nem hajlandó kikopni belőle.
Igen, ha magadévá tetted, akkor ő is a magáévá tett téged. Ez egy kicsit ilyen a kapcsolatban a francia focival, úgyhogy ez nem nyilván írni, publikálni fogok róla a Eurosporton 24.hu, meg még ki tudja, hol van nyilván személyes oldalam is. Azt, hogy a Digivel ez véget ért, ez pedig alapvetően ilyen, hát úgy fogalmazni, hogy kreatív különbségek. Amit egyébként nagyjából arra szoktak használni, amikor egy ilyen istentelenül kirúgott valakit így fedezni kell, és akkor valami szöveget kitalálnak hozzá, hogy ilyen filmes körökbe szokás lesz lenni, hogy
Trónok harca készítőit kreatív különbségek miatt megváltak útjaik a, nem tudom, a Star Wars stúdiójával. Nem. Hát én ezt 5 éve csináltam, nagyon élveztem, meg rengeteget tanultam belőle, de egy idő után már nem találtam úgy a szerepemet ebben, ahogyan szerettem volna. Amit én szerettem volna, azt a Digi nem akarta, amit a Digi akart, azt már én nem szerettem volna. Úgyhogy inkább úgy mérlegeltem, hogy ennek a kalandnak ez pont így elég volt, és hogy másban próbálnám ki magam. Úgyhogy ezért jutottam erre a döntésre.
Nem tudom, hogy Dávid mennyit fog engedni neked a francia fociból, de így kicsit külső szemlélő is lehetsz, nem? Újra szurkoló.
Azért PSG-vel szerintem most abszolút mainstream a francia foci, nem?
Hát a média figyelem az persze, az most nagyon megugrott. Nyilván mindenki most az lesegeti,
hát
hogy...
ha média figyelem, akkor a Paris Saint-Germain előtt van most már a Nice és a Marseille. Nem tudom hány napig, de mindegy, bocsánat, igen.
Igen, a mi következő
Paris Saint-Germain egyelő francia foci.
Jelen. Hát Dáviddal egyébként, amikor egy ilyen hot topic vázlatot, vagy ilyen brainstormingot így kitalálunk, akkor nyilván a hét az azzal kezdődik, vagy még a hét vége, mert általában akkor találjuk ki, hogy mik az aktualitások, hogy bedobjuk így a közös kalapba, és mindig jön egy ilyen magyar témával. Láttad az NB1-be, hogy ez láttad azt, hogy a német más osztályban, aki ott játszik, hogy ott most már szárnyvédő, és Dávid, hagyjuk már. Tehát, hogy én nem tudok ennyire rápörögni a magyar focira, nyilván követem, meg belásom magam sok minden eddiginél jobban, de hogy emiatt vannak ilyen alkúink.
Azt hittem, hogy az lesz az elme oda, hogy te meg mindig bedobod a francia focis témát. Látod a másodosztályban, hogy
van egy kis PSG-tetted, amit mindig...
Tényleg ez ilyen, mint az UNO-ban, tudod, hogy plusz 4 Red Star, érted?
Nem, hát mint a pontozásban mondjuk a toronyugrásnál, hogy a két szélső értéket azt kihúzzák, hogy az nem számít a
végsőre.
Egyébként nagyjából ez, de nyilván tehát mindenkinek megvan a maga affinitása, ezt így próbáljuk tiszteletben tartani. Néha megadjuk ennek a helyét, és akkor tudok így freestyle-kodni egy kicsit a Marseille-ről, de nyilván nem lehet minden héten kitölteni ezt PSG-vel, meg francia focival.
Most hagyunk szabadon szárnyalni.
Igen!
Tessék!
Köszönjük szépen!
És akkor most felszállnék, igen.
Egy személyes podcast innentől.
Nem, hogyha aktualitások, akkor szerintem nem lehet megkerülni azért azt, hogy az Arsenal a Chelsea-vel játszott a hétvégén. És lévén,
azt mondta,
hogy
azt sem tudod kikoptatni magadból. Azért,
igen, tehát
az... Iszol valamit?
Erre innom kell még.
Ezt nem lehet csak úgy megkerülni. Sok helyen olvastam ezt, hogy ennyi van ebben az Arsenalban. Tehát egy középcsapat játszott egy top csapattal, hogyha a kereteket nézzük. Persze ebbe beletartoznak a hiányzók, gyakorlatilag egy komoly kezdőcsapatot ki tudott volna állítani az Arsenal a hiányzókból. De hát akkor mostantól ez az új normális, hogy az Arsenal középcsapat?
Már a kérdés is nagyon fáj. De hogy nyilván ezt ilyen arzenálosként kicsit ilyen már, de tényleg a gyásznak minden, most láttam, hogy az arzenálos fiúk kiraktak most egy ilyen posztot, ahol a gyásznak az összes fázisát be lehet mutatni egy ilyen szurkolói ilyen tribünképpel. És egy kicsit én is így érzem magam, hogy úgy mindenen átfuttok, meg átfutsz, bármennyire is próbálod ezt racionálisan így mérlegelni, de hát így az elmúlt évek tendenciáit látva, az összes vezetői döntést, az összes kinevezést, az összes játékos igazolást, hogy valahogy úgy nem áll össze még egy ilyen koherens egészé. Én azok közé tartoztam, akik nagyon hittek Artetában, mert szerintem a mai napig azt gondolom róla egyébként, hogy a kompetencia megvan ott abban az emberben. Nem biztos, hogy ezt ki tudja hozni úgy a pályán, meg az edzéseken, ahogyan az kell. Tehát ennél lehet, hogy egy fokkal ezt a lépést ezt nem tudja megugorni, de biztos vagyok benne, hogy a problémákat látja, tudja azonosítani. Megvan neki a józan paraszti esze, megvan hozzá a rálátása, a taktikai érzéke, a stratégiai szemléletmódja. De az egy másik kérdés, hogy akkor... Tehát ez a vezetői típus, hogy azt mondod, hogy gyertek utánam, és akkor azt mondják, hogy jó, vagy azt mondod, hogy na figyeljetek fiúk, akkor most itt ezt együtt csináljuk, és akkor hirtelen mindenki csatlakozik hozzá. És Artetának egyébként most amennyire láttam az idei Arzenát meg a tavait, most oké, hogy milyenek az eredmények, én a labdás játékban, labdás fázisokban egyébként érzem azt, hogy van elképzelés, hogy van valami lefektetett valami. Labda nélkül viszont néha egészen síralmas szerintem.
Igen, hát ugye a labdával való játékban próbált építkezni azzal is, hogy itt az átigazolási piacon, hogy Ben White-ot viszonylag komoly összegért elhozták. Ő ugye most Covid miatt nem volt hadrafogható, és itt az, ahogy előbb említette Doma, azért itt tényleg Lacazette-tel, Aubameyang-gal, Thomas Partival.
Bellerin, Ødegaard is biztos, hogy azért fog szerepet kapni.
Így van, tehát itt azért ennyire nem sötét szerintem a jövőkép, mint amennyire ez az első két mérkőzés sugalta. Nagyon-nagyon kellemetlenül jött ki itt ezzel a Brentford első fordulós mérkőzéssel, úgyhogy egyébként azon a meccsen is voltak szerintem egészen értékes periódusok, legalább egy 10-15 olyan perc a második fél időben, amikor tényleg azt érezte az ember, hogy csak időkérdése, hogy mikor jön az egyenlítés, onnantól meg ki tudja, hogy a meccs dinamikája hogyan alakult volna. Aztán az, hogy a világ két jelenlegi legjobb csapata a következő két ellenfél, a Chelsea és a Manchester City, mert most szerintem ebben itt ugye a PSG-ről majd beszélünk, hogy őket mennyire soroljuk itt a világ legjobbjai közé jelen pillanatban, de hogy a legösszeszokottabb, legösszerakottabb csapatokról beszélünk, főleg így Lukaku-val felturbózva, az meg szerintem most, ha a City-től is vereség lesz a vége, az egy ilyen vállalható veszteség első körben. És én nem gondolom, hogy itt akár egy nulla pontos kezdés után komolyan felvetődhet az, hogy Arteta helye veszélybe kerülne.
Sok a szórás, vagy nagy a szórás ezekben az Arteta produkciókban. Azt érzem, hogy amikor kinevezel egy ilyen benti embert, és azt mondod, hogy oké, a bizalom megvan, azt mondod, hogy hibázásnak oké, megvan a lehetősége, egy utat nyitsz ennek, de hogy néha azt érzed, hogy tényleg ilyen pályára áll, aztán az egész bebukik. Aztán utána megint jön egy ilyen konszolidáció, aztán az egész megint így beroskad, és most azt érzem, hogy megint van ez a beroskadás, amit nyilván a körülmények, amiket mondtál Tibi, ezek is így előidéznek. Látszik az, hogy valami felé irányul ez a dolog, de hogy ha meg azt nézed, hogy más klubok mennyivel tudnak szisztematikusabban építkezni, vagy éppen ahol több pénz van, ott milyen igazolásokat tesznek ott meg, valahogy azt hiszem, hogy az Arsenal pont a kettő között van, és lehet, hogy pont ez a középcsapatnak a szinonimája.
A hírek szerint decemberben lesz egyébként tárgyalás arról a bizonyos jövőről, tehát decemberig még azért össze lehet kapni ezt a csapatot alaposan.
Össze lehet, csak aztán ki tudja, hogy megint mi lesz. Tehát ugye én azt érzem, hogy ilyen ciklusok vannak mindig a szezonokon belül.
Ja, ezt tavaly akartam mondani, ugye, hogy nézni. Mondták ezt, hogy nem volt még teljes felkészülési időszaka Artetának, hát most itt van, de akkor gondolom, hogy két forduló után még ne vonjunk le olyan nagyon messze menő következtetés.
Pláne úgy, hogy egyébként szerintem ez itt teljesen mindegy, hogy milyen futballról beszélünk, meg melyik országról. Azért azt látjuk, hogy szerintem itt az első válogatott szünetig hagyományosan, akkor, amikor normális szezont rendeznek, amilyet az előző kettőben nem tudtak. Itt a járványidőszak miatt ez hagyományosan a túlélésről szól, és arról, hogy gyakorlatilag odáig van kitolva szerintem a felkészülés. Tehát, hogy a felkészülés még nem ért véget, az első teljes felkészülés még nem ért véget erre a szezonra. Ezt szerintem minden csapat esetében elmondhatjuk.
Persze, tehát hogy én hiszek abban egyébként, hogy ez a csapat jobb lesz így, hogyha ott lesz Ødegaard, meg tehát, hogy a hiányzók visszatérnek. Inkább amikor egy kicsit tágabban kell nézni ezt az egész vezetési körülményeket, akkor is azt látod, hogy persze most erősítettünk, érkezett egy Ben White, aki egy abszolút beleillik abba a koncepcióba.
Erősítés, fiatalitás.
Azt mondod, hogy igen, van ott egy irányelv, de mégis azt érzed, amikor ránézel egy Szalibára, hogy mire képes, meg milyen produkciókat tesz le hétről hétre Franciaországban, akkor így felvetül ez az egész, hogy itt mi történt? Mi folyik itt a háttérben? Ki hozza ezeket a döntéseket? Miért? És nagyon sok Arsenal szurkolóban szerintem az a miért van, hogy most akkor erősítettünk, vagy nem erősítettünk ezzel. És hogy nyilván nagyon könnyű ilyenkor beleesni ebbe, hogy az a eltapsoltunk 50 milliót a semmire. Ben White nyilván több, mint a semmi, biztos meg lesz a maga értéke, csak ha azt mondod, hogy klubmenedzserként így ránézel erre a klubra, és azt mondod, hogy hol kell erősíteni, hát nem biztos, hogy Saliba jelenlétében azt mondod, hogy akkor oda igazolsz egy ugyanilyen típusú játékost. Úgyhogy Szalibát nézve pedig, tehát szerintem ott valami, nem tudom, ott történt valami materazzizás így a kulisszák mögött. Valaki ott megemlítette valakinek a nővérét, történt egy headbutt, és
mi folyik, hogy gyöngyösen egyre inkább abban az irányban.
Hát persze. És akkor ott van valami személyes konfliktus, ami, tehát nem mondják már azt, hogy Saliba túl fiatal a Premier League-hez. És Ben White az
miközben Saka nem, meg Smith Rowe nem, meg igen, tehát
érdekes. Ezt a részét nem veszem be.
Érdekes. Hát ugye itt azért most, hogyha már francia futballról beszélünk, azért vannak francia kulcs szereplői még a nagy csapatoknak is. Ugye itt Kanté megint viszonylag nagyot játszott. Te hogy állsz egyébként ezzel az aranylabdát Kanté mozgalommal?
Mozgalommal. És a Jorginho-nak
mozgalommal. Ez egy nagyon komoly Franciaországból indult mozgalom.
De figyelj, hogyha azt nézzük, hogy kik a jelöltek az UEFA évjátékosa címre, és azért ez picit talán meghatározó az aranylabda szempontjából is, ugye Jorginho-t bekerült ebbe a top 3-ba.
Hála jó égnek, Isten látja lelkét. Annyira nem. Tehát ez ilyen hype, divat, őrület. Mindenki keresi azt, akit ki lehet ragadni éppen az akkori hétvégéből. És én azt nézem, hogy ez ennek a kultusza.
Az nálad benne van?
Én nagyon szeretem N'Golo Kantét, szerintem nem az évjátékosa. Vagy nem. Tehát, ha ki kell ragadni azt, hogy most ő tette le a legjobb teljesítményt, nem érzem azt, hogy az ő értelmezési tartományán belül akarát fejlődött volna. Van egy olyan rendszernek lett az egyik hasznos eleme, amiben nagyon jól ki tud bontakozni.
Ugyanez a gondolat egyébként megfogalmazódott bennem Pogbával kapcsolatban most itt az első United meccsen, hogy ugye csak hogy egy adattal is szolgálja, Paul Pogba az a játékos, aki a leghamarabb bejutott 5 gólpasszig a Premier League történetében. Wow. Az első fordulóban 4-et, a másodikban 1-et adott, és nekem ezt itt mondtam is valahol, hogy talán valamelyik spilleres összefoglaló műsorban, hogy én azt a Paul Pogbát láttam, akit a 18-as francia válogatottban vezérszerepben, meg egyébként, ahogy a társakkal kommunikált, ahogy adta azokat a gólpasszokat.
Egy jelenet volt, ami nagyon megragadt bennem, és ez tényleg az a tipikus Pogbás mozgás, amit, hogyha az árnyékát látnád, csak akkor is felismernéd. A 16-oson belül volt 2 lövőcsele talán, ami után mellé lőtt ugyan, de hogy az annál Pogbásabb mozdulatsort szerintem nem láttam évek óta.
Pogba az a daru, szerintem. Úgy
Le pios, franciaul a csákány. Ez a beceneve, le pios, mert hogy kicsit, amikor elkezdte a karrierjét, akkor ugye mindenki belelát ezt a Patrick Vieira féle ilyen fizikumot, testfelépítést, és hogy azt gondolták, hogy akkor ő lesz az, aki tényleg ez a, mint egy körző, tudod, hogy minden ovoldaira lábaival nem feltétlenül sokat hajlítgatja a térdeit, és akkor mindenkit elhappol, elkanalaz, és hogy benne van valamennyire a stílusában, de hogy azért labdával sokkal több mindenre képes, sokkal, tehát hogy egy kicsit ilyen quarterback, néha egy kicsit ilyen irányító típus, 8-asként is el tudom képzelni, és hát abszolút neki ez a lapjos, ez nagyon
mit
nagyon.
Mit mondtam, mit ilyen csákány?
Csákány, aha.
Ezt mondják a Kuppa la Maison dalban is, nem? Hogy a lapjos, pol Pogba.
Biztos, most ne haragulj a dalszöveget, nem tudom pontosan, de biztos benne van. A Ramni la Kuppa la Maison
az? Igen.
Biztos benne vagyok.
Na mindegy. Most nyáron az EB alatt a fülembe mászott, mert a VB-ről valahogy nem jegyeztem meg, de most nyáron meg.
Hát egyébként mi kim voltunk a feleségemmel a francia-portugálon, ami meccsélményre egyébként zseniális volt, mert hogy ott voltak a francia szurkolók, a portugál szurkolók. Ez adta ki egyébként a nézőknek körülbelül a, nem tudom, 30%-át. A maradék az mind magyar volt.
Ki nézte a meccset a
Münchenit? De ezt meséltem? Vagy most nem akarom
úgy. Akárkitől hallottam, mindenki ezt mesélte.
Ugyanez. És akkor és, tudod, nézed a meccset, és semmi nem történik. Várán adja Kimpembe-nek. Kimpembe adja Varánnak. És egyszer csak így... és egyre hangosabb. És nem az, hogy így kitörő, mint egy gólnál, hanem egy ilyen hosszú másodpercig hangosodó ilyen meccsélmény. És ez óriási volt. Olyan volt, mint hogy 3 csapatnak lehetett volna egyszerre drukkolni. Nagyon eszméletlen jó volt. És amikor a meccsről tartottunk hazafelé, akkor nagyon sokat sétáltunk, és ugye arra szóltak az autók, és pont egy olyan autó mellett volt, ahol ez szólt a Ramni la Kuppa la Maison. És akkor egyébként tök jó volt, mert mindenki ugyanúgy táncolt rám, meg így érezte a ritmust, és gyakorlatilag volt egy kísérő zenéd, ahogy vonultál az utcán.
Egyébként ki most a legmagasabb profilú francia játékos? Egyértelműen Mbappé? Vagy azért ugye...
A legmagasabb polcra helyezett?
Hát aki itt, igen, akit mondjuk a leginkább elfogadnak, leginkább elismernek, legjobbnak tartanak. Most nyilván itt lehet több nevet említeni, akik belelátják a világklasszis, mint Kamavingát, lehet mondjuk említeni Mbappét, mint a mondjuk a jövő milyen legjobbnak gondolt játékosát.
De hogyha jelenben élünk, mint a közönség kedvencet.
Hogyha jelenben élünk, akkor Pogba az?
Hát Zsirú sose volt egy közönség kedvenc. Zsirú ez a megint gól. Jó, ugye, de nem egy Benzema.
Kanté, aki tényleg közönség kedvenc, ha már innen
abszolút,
nézzük.
Abszolút, persze. Tehát, hogy
ha de talán Pogbának a legnagyobb az elismertsége, nem? Hogyha most a jelent nézzük.
Talán azért, mert rávetült most ez a vezéri szerep az elmúlt években. Ő volt abszolút a 2018-as sikernek a vezére, a abszolút az arca. Még akkor is, hogyha több arcú azért ez a francia válogatott, de az elmúlt években mindenkinek volt egy olyan sztoria, egy olyan szakasza, amikor egy kicsit úgy megkopott a címkéjük. Tehát Griezmann ezzel az egész Atletico-tól való eligazolása, meg a barszás
kalandra. Benzema nem jó volt ez?
Nem is tudom. Tekerjük vissza az óráinkat 2015-re. Nem, tehát Benzemánál ugyanezt. Benzemánál is ez, hogy száműzték, tehát mindenki értette, hogy miért, és aztán mégis ott volt az, hogy de hát mennyire jó teljesít a Reálban. Griezmannt mondtam. Pogbánál még mindig ez volt, hogy Pogba miért nem olyan jó a francia válogatottban, mint a Unitednél. Hát egész egyszerűen azért, mert más öltözői szerepet adtak rá, meg más játékbeli szerepet adtak, furuháztak fel. Mbappénál meg, tehát hogy ő azért ilyen nagyon ártatlanul indult, ez a csoda gyerek, de azért most már neki is voltak olyan ügyei, meg olyan ilyen mozdulatai, gesztusai, amikor így...
Hát különösen most az EB-n.
Különösen most az EB-n, amikor azt érezted, hogy jó, most már egy kicsit többet gondol magáról, mint amit kellene, és Kanté olyan szempontból beleillik ebbe a sormintába, vagy nem illik bele ebbe a sormintába, hogy azt mondod, hogy neki úgy nem volt. Ő mindig ezt a szokásos N'Golo Kanté szintet hozta, hogy akkor ő elment barbecuezni a szurkolókkal, meg roller elment edzésre, tehát hogy ezek meg...
Megnézték a Match of the Day-t együtt.
Ezek az ilyen urbán legendák meg annyira ragadnak rá. Csak erősítik ezt a jó fiú képet.
Zseni.
Na nézzük ezt a Franciaországot, nem?
A Chelsea-t azt akartam kérdezni, hogy akkor azt hagyjuk most. Lesz még eleget szó a Chelsea-ről. Akár a Hot Topic-ban is, bár...
Biztosan.
Nem akarom itt reklámoznia.
Biztos, hogy fogunk beszélni. A Lukakuról azért sokat pedzegettük azt, hogy mennyire illik bele ebbe az egészben. Élmény lesz nézni, már most egyébként az volt.
A szurkolóknak is élmény nézni, viszont azért az nem feltétlenül akkora élmény, hogy milyen fújolást hallottunk akár a Chelsea meccsén, és akkor itt zuhanunk rá a lelátóra, a nidzai lelátóra.
Hát, hogy a lelátó zuhan rá a játéktérre, mint ahogy ott történt.
Szóval mi történt, miért történt, ki az idióta, Payetnek van-e joga visszadobni a palackokat, egyáltalán miért vannak még Payetet palackok van-e? Franciaországban?
Azt hittem azt mondom, hogy miért vannak még műanyag palackok, tehát ez zöld perceink következnek.
Azt mondjuk igen, tehát hogy gyorsabban bomlik le, mint a műanyag.
Na hát most akkor az esetet fel kellene göngyöríteni, ugye volt...
Most nem, de csak ehhez, tehát Angliában nem lehet bevinni palackot, sőt a sörös...
Semmit nem lehet bevinni, tehát még igen. A poharat sem most.
Azt se vihetett föl már a lelátóra, sőt, de Magyarországon sem lehet már műanyag palackot, itt legalább a
repoharat.
Igen, azt fölviheted.
Mondjuk az üt azért.
Hát az is tud.
Kivéve, ha nincs előtted háló. Vagy kivéve, hogyha van előtted háló, mint a...
Hát de figyelj, most Franciaországban én azt nézem, hogy tehát ez az egész botrány, nyilván mindenki nézze vissza a képeket, azért elég sokkolóak. Történt az, hogy 75. perc környékén egy Nizza Marseille meccsen Payet egy 11 vagy a szögletre készülődött, és aztán úgy érkeztek az üvegek, és Payetnél hogy eldurrant valami, és elkezdte visszadobálni, és akkor ebből lett az, hogy akkor a szurkolóknak több se kellett. Megindultak a játékosok felé, a nizzai játékosok elkezdték szétválasztani a marseilleket, tehát hogy ilyen többszörös, több frontos harc alakult ki a pályán, amiből aztán szokásos levonulás, telnek a percek, hatóságok mit fognak mondani, eltett másfél óra, és a liga azt a döntést hozta meg, hogy folytassák a meccset. Közben készültek képek, azt hiszem, Álvaro Gonzálezről, meg Matteo Genduziról, hogy gyakorlatilag hogyan folytogatták őket, tehát hogy ilyen rendes folytogatás nyomok az arcokon, a nyakukon. Én egy nem tudom felfogni egyébként, hogy miért kell ilyenkor ezt folytatni. Tehát, hogy nem, én ezt, nyilván egy kicsit ilyen populista dolog ezt mondani, de hogy ez a show must go on szemlélet, amikor egy ilyesmi történik a pályán, engem egy kicsit taszít, hogy azt mondod, hogy történik egy ilyen atrocitás, és akkor ez a mindenki nyugodjál le, üljél az öltözőbe, igyál meg egy üveg vizet, és akkor visszamegyünk. Tehát, hogy azért szerintem ez nem így működik. És értem azt, hogy Payetnél meg azt mondják, hogy de hát ő egy profi, aki sokat keres, akkor tanulja meg nem visszadobni ezeket az üvegeket, de hogy mondjam, tehát hogy azért ő is emberből van, ezeket szerintem már nem lehet így kezelni. És valahogy nem tudom. De egyébként a Marseille meccseken mostanában ezeket nagyon megtalálják, és nem is a Marseille szurkolók, mert most a két fordulóval ezelőtt a Montpellier ellen ugyanez volt. Ugyanúgy landoltak az üvegek, és a Montpelliernek azt a szektorát egyébként elzárták, tehát hogy most oda nem szabad bemenni. Tehát a liga legalább egy ilyen szankciót bedobott,
Csak ezt hogy... ki sem lehet emelte a Marseille elnök, azt hiszem, hogy hát ez most már a második volt idén, de azért ez nagyon furcsa lenne, nem? Hogyha így, hogy nem ment vissza a pályára a Marseille, a három pontot megkapná a Nice, és mit tudom, egy pénzbüntetést még mellé.
Teljes abszurdum. Mert... Mindez úgy, hogy ugye a Nizának az elnöke, meg azt mondta, hogy hát ő nem érti a Marseille játékosoknak a provokatív
mondjuk
viselkedés.
Nem is értettem, hogy hogy szúrta ki Vitya, hogy bejött egy Marseille stábtag, talán azért, mert narancsárga ilyen megkülönböztető trikó volt rajta. Az volt az egyik első mozdulat, és az tényleg még a bunyó, vagy bunyó, hát az még a berohanó szurkolók kezdeti stádiumában volt. Lekevert egy olyat az egyik szurkolónak, hogy nekem fájt így a képernyő előtt. Azért volt ott provokáció, és jó, hogy Benedetto eligazolt a tehetségbe, mert ő is biztos kivette volna a részét.
De a szellemi örökségét Álvaro vitte tovább. De egyébként figyeljetek, most így beszélünk ezekről a nehéz pillanatokról, igen, tehát hogy a nizai elnök szerintem tehát vérlázító, hogy azt mondja, hogy ez még rá is tolja a marseilliekre, hogy ezt hogy gondolják. Tehát hogy nyilván ezt valahogy kezelni kell. Ilyenkor ugye mindig felvetül a kollektív felelősségnek a kérdése, hogy azért, mert néhány szurkoló bement a pályára és üvegeket dobált, azért kivállalja a felelősséget. Egy egész szektor, és azt mondod, hogy azt elzárod, az egész klub, és akkor azt mondod, hogy innentől senki nem megy be a stadionra.
Három zárt kapus.
Három zárt kapus, igen. Vagy akkor azt mondod, hogy pénzbüntetés, és akkor tudod azt, hogy egy kicsit el van odázva ez az egész, így ha a büntetéseknek a mértékét nézed.
Hát akkor azt mondják, hogy ez gyakorlatilag csak a klub hibája, vagy a szervezés hibája, miért nincs ott háló, miért nem tettek több biztonságért, tehát ez gyakorlatilag csak a klub hibája.
Pontosan, tehát hogyha a helyén lenne kezelve, akkor én azt mondanám, hogy persze ezeket a szurkolókat pillanatok alatt be lehet azonosítani.
Kitiltani,
kész, le van kezelve. Úgyhogy, de egyébként ezekben a drámai pillanatokban, amikor néztem, tényleg szörnyű volt, de hogy... volt egy pillanat, amikor így kivezényelték, én francia közvetítésen néztem, és hallani lehetett a stadion hangokat, jobban ki volt hangosítva, kivezényelték ugye a helyi tekeseket, és a Nizzának van egy szurkolói dala, amikor a rendőröket bevezénylik, ez a Csendőr Saint-Tropez-ban a dallama, ez a Shubidubidubi Saint-Tropez, és ezt énekelték, tudod, és így mennyire ez egy ilyen lokális dolog, nem? Hogy Marseille és Nizza között pont félúton van Saint-Tropez, érted? És így elővezek egy Louis Dufinesz dalt.
Óriási. Igen. Ennyi.
Hát,
ennyi a verdikt.
Ha csak ti nem akartok még egy verdiktet.
Nem, szerintem Paris Saint-Germain.
Nem, csak azért, hogy valami nagyobb átfogó problémát nem látsz ebben az ügyben Franciaországban. Tehát, hogy az egy dolog, oké, legyen az, hogy vagy a szurkolókat, vagy a klubot, vagy mindkettőt megbüntetik, de hogy azzal, hogy a Montpellier meccsen is volt már ilyen, nem általános a probléma, nem kéne a ligának is valami felelősséget vállalnia.
De abszolút kellene, és azt nem tudom, hogy önmögött van-e valami megbújó tendencia. Tehát, hogy bennem az is megfordult, hogy ez a Covid féle elzárás, ez egy kicsit így, hogy mondjam, elodázta ezeket az energiákat, és hogy most, hogy mindenki
kihozt kicsit vissza tudja szabolni.
Igen, és hogy mindenki most azt érzi, hogy még jobban, még fesztelenebbül tud viselkedni egy stadionban, de ugyanakkor meg belegondolok, hogy kb. Tavaly ilyenkor, amikor elindult a szezon, akkor volt egy PSG-Marseille meccs, ahol ugyanúgy González megjelent.
Hát ott volt a Neymar féle kis kedves beszélgetés közöttük, nem?
Igen, ja, kedves beszélgetés, igen, te a délután. És ezt sem tudták feltétlenül a helyén kezelni. Én azt érzem, hogy sokszor...
Ja, mondjuk szerintem ott az a szintű provokáció volt, amire én azt mondom, hogy azt már nem biztos, hogy lehet ember, aki elviseli, és amire föl lehet készülni. Tehát, hogy ezt a fajta primitív hetszelést, ezt nem kell, hogy bárki akármennyire profinak gondolja magát, ezt el kell, hogy tűrje.
Abszolút. És de hogy ilyenkor meg mondjuk, tehát a kérdés az, hogy egy bíró mondjuk mit lép, mennyire tudja ennek az egész lélektanát így jól, hogy mondjam, lemérni és levezényelni, hogy mikor tud jól közbeavatkozni. És akkor innentől aztán el lehet menni akár az ilyen rasszista vagy rasszizmus esetek irányába is, amikor mondjuk
itt Monaco... ennél a helyzetnél szerintem nem ez a lényeg. Tehát, hogy itt én azt gondolom, hogy ez
Nem a párhuzamot akarok vonni a két eset között, hogy ez hasonló súlyú, csak az, hogy ilyenkor a protokoll tudod, ami életbe lép, és hogy mondjuk ilyen rasszista eseményeknél, mint például most történt a Monakóval, Chouaménivel, egy prágai meccsen, ott is az történt, hogy húhogás, és olyankor a bíró megakasztja a meccset, és akkor bemondják a hangos bemondóba, hogy tessetek viselkedni. Majd utána van, ez is akkor ugye ezt a három lépéses protokollt ültetik be, ami tehát, hogy nem életszerű. És ugyanúgy nem életszerű ez, hogy akkor azt mondják, hogy akkor levezényeljük a játékosokat, aztán ott melegében az öltözőben majd kitaláljuk, hogy akkor hogyan folytassuk.
Ja, menjünk a PSG-re. Legózik egyelőre Pochettino. Próbálja kirakni ezt.
Nem tetszett a PSG?
Nem.
PSG.
Kíváncsi voltam a felvetés, hogy hogyan fogod feldobni a labdát.
Hát a Legóval gondoltam, hogy fog összeállni ez az egész, meg mi lesz belőle. Varázslat, vagy egy kis lassú markoló, vagy mit akar kirakni ebből Pochettino?
Figyelj, szerintem ez nem egy olyan nagyon sokrészes Legó, nem? Tehát ez nem a halálcsillag, hogy akkor így... tehát itt a kevés darabból kell valami olyat építeni, ami szép.
Ja, meg az ezer éves sólya, vagy az mi áll össze belőle. Most egy lépés csak így vissza, hogy most még Franciaországban, hogy így a sajtót nézve, meg a reakciókat nézve, ugye még Messi nem jelent meg a pályán. Még ez a PSG most így gyakorlatilag hétről hétre így kicsit mint egy ilyen sztárgála, hogy egy újabb embert így bevezetnek, tudod, a pályára, és akkor... És most egy kicsit itt tart ez a dolog, és mindenki még ebben a hevületben van, hogy mikor látjuk már Messit, és akkor most az mennyire fog jót tenni a francia ligának, és akkor...
És mikor most látjuk már Ramost?
Téged ő nagyon foglalkoztam?
Hát nyilván.
Bocs, sem akartam.
És igazából ez, hogy most ez a feszült várakozás uralja most a francia média teret. És baromi érdekes látni azt, hogy egyébként nagyon sokan, tehát hogy most ezeket a kérdéseket vetik fel, hogy a francia labdarúgás ettől most akkor fel fog elendülni, fejlődni fog ettől a francia labdarúgás, a Messi érkezés, aztán most itt akkor most itt a Premier League nyomába eredünk, és mit tudom én, de hogy én ezt annyira ilyen kicsit ilyen hamis, ilyen tapogatózásnak érzem. Tehát, hogy azt érzem, hogy ugyanúgy, mint ahogy a Neymarnál is, tehát a kérdés az, hogy hogyan értelmezed a jót, vagy mitől lesz jobb a francia foci.
Hát meg szerintem itt a legfontosabb kérdés az sokkal inkább az, ami gyakorlatilag egy ilyen filozófiai felvetés már, hogy mit szeretünk a fociban? Vagy mit szeret most a közönség a fociban? Uh-huh. A sztárokat, és azt nézni, hogy hogyan játszik együtt Neymar, Mbappé, Messi, Sergio Ramos, Verratti, mindegy. Vagy arra vagyunk kíváncsiak, hogy versenyhelyzetek állnak elénk, és én azt gondolom, hogy a közönség fogyasztási szokásokból jelen pillanatban inkább az első verzió az, ami megél. Uh-huh. Tehát, hogy sokkal kevésbé kíváncsiak az emberek a versenyre. Pont most itt anélkül, hogy bármifajta titkokat árulnék el, most néztük a hétvégi nézettségi számokat Domával, és egészen biztos vagyok abban, hogy a ma esti West Ham Leicester, noha ott egyébként nagyon jó játékosok, komoly versenyhelyzetben lesznek majd, sokkal kevesebb embert fog érdekelni, mint amennyit érdekelt mondjuk a Levante Real Madrid, vagy amennyit érdekelt a Southampton Manchester United. Noha ott egy nagy csapat játszott egy kvázi kis csapattal. Szóval, ha ez a lényeg ennek a megközelítésnek, hogy ezzel akarjuk felfuttatni a francia focit, akkor azt szerintem a kor igényeinek megfelelően történik.
Hát ilyen, ha egy ilyen üzleti vállalkozásként tekintesz rá, akkor igen, de szerintem maga a francia bajnokság ettől még nem lesz jobb. Ugyanúgy, ahogy egy Neymar érkezésétől is nem lett jobb a konkurencia.
Szakmailag nem lesz jobb. Hát ez...
van erre egy közvetett magyarázat szerintem. Hogyha Messi ott van, akkor legközelebb drágában tudják értékesíteni a tévés jogokat. Hogyha drágában tudják értékesíteni a tévés jogokat, többet kapnak mindenki a kis csapatok kap. Is elvileg.
Ez történt Neymarra, amikor megérkezett, hogy gyakorlatilag felülicitált a következő média szereplő, aki megjelent a versenyben, és azt mondta, hogy akkor tényleg irgalmatlan pénzeg. Az első törlesztésnél, ez volt a Media Pro eset, most nem fogok mélyébe belemenni, de hogy ez konkrétan bedőlt ez az egész.
Igen, tehát, hogy... azt akartam mondani, hogy nem szükségszerűen ez kell, hogy legyen a történet vége.
Nem kell, hogy szükségszerűen ez legyen, de ugyanakkor meg most jelenleg a francia labdarúgásba megérkezik egy 34 éves Lionel Messi, pont akkor, amikor megfordult a ciklus, a televíziós vásárlási jogvita, vagy jog eladás, most az Amazon szerezte meg ugye a jogoknak a döntő többségét. Leszerződtek 3 évre, effektíven nincs lehetőséged újra licitálni addig, amíg Messi nem lesz 37 éves, és ki tudja, hogy akkor még hogy fog kinézni ez az egész versenyhelyzet. Tehát, hogy effektíven most ebből anyagi haszna, vagy tehát, hogy ezt monetizálni jobban nem tudják. Tehát egy kicsit ilyen szerencsétlenül jött ki ez az egész. De ugyanakkor meg ettől még, ha lenne egy ilyen felhajtó erő, amiről most nagyon sokat cikkeznek Franciaországban, felhajtó erő, a kicsik akkor izé, több pénzt kapnak, akkor azt több pénzt azt befektetik abba, hogy akkor jobb játékosokat igazoljanak. Nem. Ez azt figyelték meg az elmúlt években, hogy inkább az infrastruktúrába tolták ezt a pénzt, meg a bérekbe, de nem feltétlenül lettek aktívabbak az átigazolási piacon. Mert egyébként a piac is ugyanúgy mozdult, aztán közben bejött a Covid, tehát ez is egy kicsit ilyen game changer lett. De hogy effektíve valószínűleg a francia bajnokság nagyobb média figyelmet fog kapni, nyilván ezt egyébként a televíziós jogok alapján ezt jobban tudnád értékesíteni, de most nem fogod. Kereskedelmileg egy PSG-vel biztos, hogy még több szponzort fog tudni becserkészni, mint ahogy ezt a Barszával is tették, mert el lehetett adni Messi nevével. De hogy ettől még egy, nem tudom, egy Lorient nem biztos, hogy annyival szexibb játékprojektet fog lefektetni, érted?
Jó, de itt jön az a másik megközelítés, ami teljesen sútba dob minden olyan kérdést, amiről eddig beszéltünk, mert hogy én azt gondolom, nem is ez a legfontosabb, és egyébként ezt a kérdést attól a másodperctől kezdve fel akartam tenni neked, amikor Ramos megérkezett.
Milyen felvezetés.
Először a Paris Saint-Germainhez, vagy inkább azt mondom, amikor felvetődött, hogy ő érkezni fog. Szóval itt azért látszik egy nagyon érdekes kísérlet azzal kapcsolatban, hogy közeleg a 2022-es katari világbajnokság, és van egy olyan üzleti kör, amelyik most tényleg all-in tolt be ebben a nyári átigazolási időszakban, akkor még Messi láthatáron sem volt. Én kettő dologra hívtam volna akkor fel a figyelmet, hogyha Messi meg sem érkezett volna. Az egyik az, hogy hagynak kifuttatni egy Mbappé szerződést a jelek szerint, ami tehát, hogy egy ilyen drágán vett játékosnál nem tehetné meg senki a világon azt, hogy azt mondja, hogy hát ezt így elköltöttük a 170 millió eurót, és akkor utána azt így leamortizáljuk. Uh-huh. Most akkor nem beszélünk a fizetéséről, tényleg csak az átigazolási összegről beszélünk. Megadjuk ezeket a fizetéseket, hogy a 35 milliót adtak csak azoknak a játékosoknak, uh-huh, akik Messi előtt érkeztek, ugye itt ebbe Hakimit is beleszámolva. Szóval ez nem lehet más szóval illetni, mint a kísérletet, és azt szeretném, hogy magát a konklúziót, meg azt, hogy ez merre is indul, meg hova mutat, azt te mondd ki, mert én csak tippelni tudok ezzel kapcsolatban, szívesen elmondom majd azt is, hogy mi a gondolatom, de kíváncsi vagyok először arra, hogy te mit mondasz rá.
Hát ugye, ahogy felvetetted ezt, hogy üzleti körök érdekei alapján, hát nyilván mindenki tudja, hogy akkor most kiáll a PSG mögött, ez milyen típusú projekt, ami gyakorlatilag idén ér révbe. Mert akárhogy nézed, ez egy ilyen kirakati projekt, ahol azt mondod, hogy a 2022-es katari VB előtt egy ilyen utolsó nagy dobás, hogy ha akarod, gyakorlatilag az utolsó lehetőséged arra, hogy egy Bajnokok Ligája győztes csapatot felépíts a katari VB idejére, ami ugye jövőre évvégén esedékes. Én erre mondtam azt, hogy amikor Messi megérkezett, hogy gyakorlatilag ez a projekt már most kész van. Mert hogy utána már másnap vagy harmadnap már megjelentek ezek a plakátok, hogy ez a See you soon in Qatar, és ott volt Messi, ott volt Ramos, ott volt Hakimi. Tehát, hogy effektíve ez a vitrin projekt, ez pont erről szólt, hogy ilyen nevekkel összekötni a mi brandünket, és kialakítani azt az imást, amit magunkról ki akarunk alakítani. És ez erről szól. És hogy nyilván ennek egy ilyen kritikája az, hogy azt mondod, hogy akkor de ez mi bű, meg hogy lehet ennyi pénzből gazdálkodni, és hogy hát micsoda dolog ez, de ha megnézed, gyakorlatilag egy Barcelonában, ugye nagyon sokat beszéltünk erről, vagy biztos ti is, hogy a Barcelona egy évi 750 millió eurós árbevételű klub, ahol a bérekre Messi előtt volt 90%-os bértömeg arány. A PSG egy 550 millió eurós árbevételű klub, ahol a fizetési arány az 58% volt. Tehát, hogy lehet azt mondani persze, hogy akkor itt féktelen költekezés, meg hol a financial fair play, de ugye azért ettől függetlenül a PSG nem egy ilyen borzasztóan szervezett, meg menedzselt klub, mint ahogyan azt nagyon sokan ugye beállítatják.
Azt hittem az lesz a vége, hogy mint a Barcelona.
Hát vagy én mondok más példát. Tehát, itt szerintem nem is a Barcelona az, amelyik az előfutára ennek a próbálkozásnak, sokkal inkább a 2000-es évek galaktikusai a Real Madridnál. Csak annyi a különbség, itt most nem mentegetni akarom a Paris Saint-Germaint ebben a játékban, csak azt mondom, hogy ez egy kicsit struktúráltabb építkezés, mint ott, amikor egyszerre igazoljuk le Figót, Owent, Ronaldót, Zidant. Tehát, hogy gyakorlatilag ugyanarra a posztra, vagy ugyanabba a csapat részlegbe öt olyan embert, akit egyszerre nem fogsz tudni pályára küldeni. mert hogy nem lehet ezt az egyensúlyt fenntartani. Itt legalább vettek védőt, meg vettek középpályást, meg vettek csatárt. Tehát...
Hát abszolút, tehát hogy amíg Messi nem volt a térképen, meg fel sem merült egyébként, hogy a PSG-hez kerüljön, addig tényleg azt lehetett látni, hogy posztokra szereztek viszonylag jó játékosokat, hát, nagyon, jó játékosokat. Jó fogásra gondoltam, csak ez meg megint olyan ilyen, hát, ilyen devalvál. De hát,
Hakimi azért nem egy jó, tehát ott megfizették a piaci árát egy szerintem a világon egyik legjobban játszó szélsővédőnek.
Abszolút.
Tehát Donnarummával odavitték, igen, az EB-nek az aranylabdását.
Csak ugye, tehát hogy Donnarummánál felvetül az a kérdés, hogy akkor most Navasnak kell oda, szegény Navasnak most tényleg oda vissza, most egy konkurenciát? Nem, most ezt a kérdést nem feltétlenül kell megválaszolni. De hogy Sergio Ramos személyében is azt mondod, hogy oké, ez az öltözői egyéniség, ez a fajta ilyen tartás, ez a fajta, nem tudom, az a PSG-t szerintem a mai napig így összekötik ezzel a loser szereppel, hogy aki a Bajnokok Ligájában leszerepel. Szerintem ezeket a démonokat egyébként már levetkőzték ott a Final Four idején. Tehát azóta már én ezt nem érzem, ezt a fajta telalgatja effektust, amikor jön egy ilyen BL negyeddöntő vagy elődöntő.
Hát meg ilyen játékosokkal ne is legyen telalgatja.
És nyilván. Ez... De hogy ugyanakkor meg Sergio Ramosnál azt mondod, hogy oké, hurrá, hoztál egy 35 éves védőt, biztos Sergio Ramos oké, a posztja egyik legjobbja, egy karakter, az öltözőbe beteszed, nyilván figyelni fognak rá. 2 évvel ezelőtt eladta egy Thiago Silvát, elengedted ingyen gyakorlatilag egy 35 éves védő, aki egyébként egy pillére volt az öltözőnek. Tehát, hogy én ilyenkor
akit visszahozhattál volna friss BL győztesként.
És én ilyenkor, igen, és ilyenkor érzem azt, hogy ez a jó sportszakmai, meg posztra igazolt, tehát nagyon jó, de hogy azért így nagyon sokszor így felülvizsgáltad a korábbi döntéseidet.
Szerintem ennyi fért bele mára a francia futballból. Gyorsan eltelt az idő, láttam a reakciódból. Köszönjük szépen, hogy itt voltál, Krisz, és reméljük, hogy nem csak a Hot Topicban, hanem itt is elő-elő fordulsz majd azért szezon közben, mint sztár vendég. Köszönjük szépen, még egyszer találkozunk most a jövő héten, mert hogy csütörtökön nem jövünk külön kiadással, de a jövő héten majd itt a válogatott szünet előtt összegzünk egyet, 3 forduló után, vagy van, ahol 2 forduló után vonunk valami mérleget, és akkor találkozunk. Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.